Hát így az álmélkedésről beszéltem, de nem mondtam meg, hogy mi az álmélkedés. Nem könnyű dolog megmagyarázni. Aki nem hisz, annak az ima abszolút titok, az álmélkedés meg teljesen értetetlen. A szót elemezve az álméhez, vagyis az értelemhez, az észhez van kötve. Legalábbis a magyar nyelvbe. Ha veszem a németet, betraktunk, ott meg a nézés, szemlélés szerepel. Ebből fordították magyarra a szemlélődést. A spanyol filozófus nép, ők olyan szót alkottak, ami semmi mást nem jelent, meditáció. Az angolhoz nem tudok hozzászólni, mert egész életemben csak egyszer tartottak angolnak, úgy 55 évvel ezelőtt. Az is Franciaországban történt. A magyar irodalomban a fogalom többször előjön. Még Vörös Marti is megkérdezte Laurától, hova merült el szép szemed világa, mi az, mit a kétes távolba kárás. Ez egyáltalán nem tetszett a költőnek, meg is rótta Laurát, ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett ágákban néz. De hát az álmélkedés nem ábrándozás, de mindenképpen össze van kötve a gondolkodással. A gondolkodás pedig nem más, mint az igazság keresése. Ezt teszik például a filozófusok, a bölcsesség kedvelői, a tudósok. Keresik az igazságot. A gondolkodás nehezünkre esik, ha ezer benyomás hatol belénk. Inkább az egyedüllét, a zavartalanság szükséges hozzá. Németországban, Königsteinben láttam egy utcanevet, Filozófus utca. Valószínű azon andalgott Kant. Ki kellett pihentetni agyát, mert ahol tanult előzőleg, a vakációt egyáltalán nem ismerték, és heti 20 óra latin tanultak. Sokat kellett gondolkodnia, még rendszere a tiszta ész kritikájában végső formát nyert. Ezt a gondolkodást álmélkedésnek is lehetne nevezni. Ugyancsak sokat gondolkodnak a természettudósok. Nekik bizonyos természeti jelenségeket rendszerbe kell foglalni. Külső megfigyelésekből meg kell állapítani az összefüggéseket. Ezt a gondolkodók elmélkedéssel hozzák létre, és ebből születnek az elméletek is. Mikor Einstein feleségének megmutatták az atomokkal foglalkozó laboratóriumnak nagy gépeit, megjegyezte, hogy férjének mindenre nincs szükség. Férje használt levélboríték hátoldalán számítja ki ugyanazokat az eredményeket. A világon rengeteg ember gondolkodik, de kevesen elmélkednek. A tudományos gondolkodás célja az igazságot megtalálni. Ezt tesszük az elmélkedésben is. Mégis óriási a különbség a kettő között. Az elmélkedésben is a vallásos igazságot keressük, de a gondolkodásból akkor lesz elmélkedés, ha azt keresem, hogyan tudom a megtalált igazságot saját életemben megvalósítani, illetőleg milyen következtetés vonok le magam számára. Ha megismert igazság csak a fejünkben van, azzal nem leszünk vallásos emberek. Esetleg csak jó teológusok leszünk, akik ugyan nem tudnak mindent, mint Isten, de abban felette állnak, hogy amit tudnak, ott legalábbis mindent jobban tudnak. Ezzel még nem különbözünk az ördögöktől, akiknek hihetetlen jó tudásuk van, noha állítólag vannak ostoba ördögök is. Tehát az elmélkedésben nem azon gondolkodom, mit mondott Jézus, hanem mit mondott Jézus nekem. Elgondolkodom az igazságon, és levonom magam számára a következtetést, hogyan tudom megvalósítani. Egy közel 500 éves könyvben olvastam, hogy minden keresztény államban a sok intézmény mellett a bűnözők bezárására csak két nagy intézetnek kellene lenni, egy börtönnek és egy bolondok házának. Ha valaki nem hiszi, hogy van pokol, amelyben a bűnökért örökké bűnhődni kell, őt a börtönbe kellene zárni, hogy ott megneveljék és alkalmasát tegyék a józan ész igazságainak felfogására. Ha pedig valaki hisz az örökké valóságban és mégis megmarad bűnében, akkor az a világ legnagyobb bolondjainak egyike, a bolondok házába való. Hasonlóképp a spanyol irodalomban találtam a történetet, hogy a halottak napján gyászmisére gyűjtöttek. Adakozzon mindenki hozzátartozóiért. A sekrestés vezette a listát. Túl buzgó volt. Biztatta a híveket, hogy jegyezzék fel hozzátartozóik nevét, mert a mise által biztos a kiszabadulás a tisztító tűzből. Az adományokat egy nagy kosárkába az oltárra tették. Mise után egyik adakozó megkérdezte, hogy már biztosan kiszabadultak-e rokonai. A sekrestyér csodálkozott, hogyan lehet kételkedni. Egész biztos, mondta. Erre az illető odament az oltárhoz, visszavette az adott pénzt, már ha kiszabadultak, biztosan nem lesznek többé olyan bolondok, hogy még egyszer oda visszamenjenek. Aki komolyan veszi a túlvilágot, megretten a bűnöktől. Az elmélkedés hathatós ösztönzője lesz még a bűnre vezető alkalmak kerülésére is. Az ördög jól ismeri az elmélkedés hasznát. Azért mesterkedik állandóan, hogy visszatartson bennünket tőle. Olvassuk a Bírák könyvébe, hogy a filiszteusok Sámsont hatalmukba kerítették. Először a szemét szúrták ki. Hasonlóképp teszi az ördög is a bűnösökkel. Azonnal nem tudja az embereket a hit világától megfosztani, de törekszik, hogy lelki látásuk elhomályosodjék, annak használata terhükre váljék. Más szóval, hogy hitüket ne gyakorolják. Így jutnak oda, hogy néznek, de nem látnak, és hallanak, de nem hallanak, és nem értenek. A gonosz lélek az embereket visszatartja a hit igazságaitól, hogy azokról sose elmélkedjenek, mintha csak hitetlenek lennének, így vakítja el őket. A sötétségben hasztalanok a nyitott szemek, épp úgy hasztalan a fény, ha valaki a szemét behunja. Sem az egyik, sem a másik esetben nem lát semmit. Az elmélkedés felnyitja lelki szemünket, és világosságot áraszt lelkünkben. Az elmélkedő imádság lényeges részét képezi az akarat. Az akarat viszont csak akkor mozdul, ha gyökere az értelemben nyúl. Az ember értelmes lény, az értelem által kormányozható. Ha akaratunkat a jó felé szeretnénk hajlítani, először értelmünket kell meggyőznünk. Azért keressük az igazságot az elmélkedésben. Ha az igazságról meg vagyunk győződve, hogy kötelességet megtenni és a rosszat kerülni kell, az elhatározás már könnyebben megy. Ha a személy visszatér a hithez, azt mondják, hogy magába tért. A magába térés vagy megtérés a legjobb eredmény, amelyre törekszünk imádban. Kezdetben nagy gondot kell arra fordítani, hogy az elmélkedés igazsága szilárd meggyőződésünké legyen. Ha eredményt akarunk elérni, ne legyünk felületesek. Ne lanyhán és felületesen foglalkozzunk tárgyunkkal, hanem a figyelemmel és lelki nyugalommal. Gondolkodjál nyugodtan az élet rövidségéről, a földi dolgok mulandóságáról és hiúságáról. Gondold meg, mi marad értékeidből halálod után. Ha erről sokat elmélkedsz, az örök javak felé fordított szívedet. független leszel a földi javaktól, illetőleg úgy tudod használni őket, hogy ne vonják el figyelmedet az örök élettől. Vagy pedig gondolkodjál, gyakran milyen csekély értékű az emberek véleménye és tisztelete. Mi nevetséges ezek után futni. Vele sem nem nyársz, sem nem veszítesz semmit, sem jobbá, sem rosszabbá nem leszel, mint vagy. A meggondolás azt eredményezi, hogy nem törődsz az emberek véleményével. A magad útján fogsz járni, de nem a többség véleményéhez igazodni. Így vett fontolóra többi dolgodat is. Lassan kibontakozik lelked a világ csalódásaiból és tévegéseiből. Megszilárdulsz az Isten félelembe. Arra törekszel, ami lelked üdvére előnyös, és más emberré alakulsz. Valódi lelki életet kezdesz. Gondolkodásod magasabbra emelkedik. A mulandót lenézed, hogy Szent Pál tette. Uramnak, Jézus Krisztusnak fenség és ismeretéhez mérten minden szemétnek tartok. Értem, mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Nagy a különbség, ha az elmékerésben teszed az igazságot magadévá, vagy pedig csak úgy felületesen elfogadunk valamit. A bölcs másképp tudja és ismeri a dolgokat, mint a tudatlan. A bölcs ismeri a lényeget, a tudatlan csak a külső látszat szerint ítél. Te pedig szakértő leszel az istenes dolgokban. Ha tudatlan drága körre akad, csak annyiban becsüli, amennyiben külső megjelenése feltűnő, nem ismeri értéket, de ha ugyanaz a kő szakértő kezébe kerül, őt már nem csak a külsőség érdekli, hanem belső értéke szerint ítéli meg és ismeri értékét. Ugyanez a különbség látható a lelki dolgok megítélésében is. Az egyik csak azok külsejét veszi észre, és ha valami meg is ragadja, nem érez vonzódást iránta. Aki viszont kellően tud méltányolni, elhatározza, hogy a lélek üdvét érdemes komolyan venni. Ő felismeri és nagyra becsüli a drága kő értékét, eladja minden vagyonát és megveszi azt. A médiákban is sokszor szerepel a vallás, de csak a külsejét mutatják. Eljutunk a nyuszihoz és a piros tojáshoz, meg a locsoláshoz, de sohasem a feltámadt Krisztushoz. Ők nem mennek le a mélyre, nem elmélkednek az örök igazságokról. E különbséget jelzi Krisztus a beteg asszony meggyógyításánál. Jézus Jairus lányát akarta feltámasztani. Nagy tömeg követte. Köztük egy asszony is, aki már 12 éve beteg volt. Minden vagyonát az orvosokra költötte. A sereg közé vegyült, hogy Jézushoz jusson. Hátulról hozzátérkőzött, megérintette a ruhája szegélyét, és abban a pillanatban meggyógyult. Jézus megkérdezte, ki érintett. Mindenki tagadta. Péter azonban így szólt, Mester, a tömeg szorongat és lögdös. Jézus azonban megismételte, valaki megérintett, mert éreztem, hogy erő árad ki belőlem. Az asszony látva, hogy nem titkolhatja tovább, remegve előlépett, eléborult, és az egész nép füle hallatára megvallotta, hogy miért érintette meg, és hogy meggyógyult abban a pillanatban. Jézus azt mondta neki, lányom, hited meggyógyított téged, menj békével. Az asszony tettében az a fontos, hogy úgy közeledje Jézushoz, hogy Jézus észrevegye az érintést. A tömeg mindenfelől szorongatja, azt nem veszi Jézus észre. Nagyon is észrevette az asszonyt, aki élő hittel érintette ruhája szegélyét. Az elmékedés lényege tehát az, hogy úgy közeledjük Krisztus Urunkhoz, úgy érintsük szent titkait, hogy megérezzük magunkban árajét. figyelemmel kell az elmélkedés pontjait átgondolnunk, azokat egyenként meg kell szívlálnunk. Idő szükséges, hogy valaminek ízét megérizzük. A bűnösök nem érzik a bűnt, az ítélet és a pokol létének keserűségéről fogalmuk sincs. Akit a bűnök fogva tartanak, a megrendítő igazságokat csak úgy nagyjából nyeldesik, nem tudják megemészteni. Az ilyen elmélkedésnek nincs eredménye. Akik hitükkel csak felületesen foglalkoznak, nem érzik hatását, nincs íze. A megtestesülés, a szenvedés, a feltámadás igazságának nincs ereje. Azt át kell élni, csak a részletes, alapos megfontolás után remélhető az eredmény. A bors szemet nem érzed, ha egészben nyeled le, de ha szétharapod, megérzed erejét. Talán könnyet is facsar ki szemedből. Az elmélkedés forrása az igaz áhítatnak. Az áhítat nem egyéb, mint az akarat készsége mindarra, ami Isten szolgálatához tartozik. Az áhítatnak két oka van. Az egyik ok maga az Isten, a másik ok tőlünk függ, és az az elmélkedés. Ez képes akaratunkat készségessé tenni mindabban, ami Isten szolgálatát illeti. A lelki buzgóság nem abban a kellemes érzésben áll, amit néha tapasztalunk, hanem az akaratnak kell készségesnek lenni mindarra, ami Isten szolgálatát előmozdítja. Ez a jámborság szilárd és tartós. Az előző semmi más, mint valami érezhető, gyenge, belső tetszelgés a kellemes érzés fölött. Ez a természetes érzelemből ered, és néha könnyekben nyer kifejezést. De alig száradtak fel a könnyek, már is oda van minden jámbor ráhitat, és az illető már nem is gondol jó feltételeire. Ez csak az érzelgőségen alapuló szeretet. Amíg a kellemes érzés tart, addig van valamiféle áhítat is. Akinek hitbuzgósága csak ilyesmire támaszkodik, az buzgó, pontos, türelmes, de csak addig, míg tart az édes érzés. Egészen más azoknál, akiknek vallásossága szilárd alapokon nyugszik. Ezek álhatatosak maradnak a jóban, akár édességet éreznek abban, akár nem, mert nem emiatt haladnak a jó úton. Ők függetlenek a tünékeny érzelmektől. Ez a valódi szeretet, amely jellemző vonását képezi azoknak, akik Istennek akarnak szolgálni. Nem a kellemes érzésből és örömből, hanem a jellemvonásból ítélhetjük meg, mennyire haladtunk a jóban előre. Akik a vallásban csak érezhető örömet keresnek, hasonlók a kiskutyákhoz, amelyek folyton nyöszörögnek, míg valamit nem dobnak eléjük, ezután elhallgatnak. De csak addig, míg jól laktak, aztán ismét nyugtalankodnak. Így van azokkal is, akik csak azt tartják vallásosságnak, ha örömükben lakmározhatnak. Az csak rövid ideig altatja el szenvedélyeiket, de legkevésbé sem szilárdítja meg jellemességüket.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.